Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, a mai ünnepre az igehirdetés alapjául rendelt igét, amely a 111. Zsoltár, ennek az első 10 versét, illetve a Zsoltár egészét hallgassuk meg. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségét. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Amen. Foglaljuk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Az ünnepnek az első napja, úgy is mondhatnánk a szent estére következő első reggel, bizonyos értelemben mindig az igazság pillanata is. Azt is mondhatnánk, hogy mindaz, ami az este történt, aminek megvan a maga sajátos hangulata, ami egy kicsit, hadd mondjam így, elvarázsol bennünket, hogy mi az, ami ebből a hangulatból másnapra is megmarad, arra az időre, amikor a nap újra bevilágítja a dolgainkat, talán eszünkbe jutnak a gondjaink is, ügyes, bajos dolgaink, a világnak az ügyes, bajos dolgai. Elolvassuk reggel az interneten a legújabb híreket, és egy kicsit úgy visszazökkent bennünket az élet valóságába. Karácsony estéje az mindig azt a varázslatot jelenti, ami még akkor is hat ránk, ha felnőttként vagyunk ott, ha másként nem, visszacsillog a kicsinye gyermekeknek a szeméből ránk. De aztán felvírad az új nap, és kezdődik újra az életünk, még akkor is, hogyha ünnep van, de talán érezzük valamennyien, hogy kicsit más már a hangulata. Ha ez most azt nézzük, hogy mi marad abból a mondani valóból, abból a tartalomból, ami megszólal ezen az estén, a karácsony estén, akkor úgy is mondhatnánk, hogy ha elképzeljük akár ugye a királyokat, illetve a bölcseket, ami ugyan később történik, de azért mégis ide kötjük, és persze a pásztorokat, ahogy visszaindulnak a maguk helyére, ahonnan az angyaloknak a szavára indultak el, másnap reggel, és fontolgatják magukba, hogy mi is történt, és nyilvánvaló megfordul a fejükbe, hogy na, hogy lesz most, amikor felcseperedik ez a pici, akit itt a jászolban találtunk, akiről az az ígéretünk, hogy ő lesz az egész földnek az ura és megváltója. Hogy fog ez bekövetkezni? Amikor felnő, akkor mi fog történni? És persze nyilvánvaló, hogy ha ezt tovább gondolják, akkor arra gondolnak, hogy hát ez lenni szokott, majd ha eljön a maga ideje, akkor kezébe veszi a dolgokat, és a maga nyilvánvaló hatalmával rendet fog rakni ezen a világon. Más szóval az a kérdés ilyenkor, hogy mi marad meg abból, ami azért tegnap megfogalmazódott. Az ige, amit hallottunk az imént, az egyik Zsoltár, bocsánatot kérek előre, de hogyha elolvassuk, akkor akkor lehetne akár valamelyik diktátornak, most legyen legaktuálisabb, Kim Jong-unnak a születésnapjára mondjuk egy ilyen köszöntés. Ugye van ilyen, volt ennek a népnek a történetében is, amikor voltak olyan tolnokok, akik magasztalták az éppen aktuális hatalmat. Nagyon jól el tudjuk képzelni. Nyilvánvaló, hogy az ilyen magasztalások azok valamiféle félelemből születnek egy terrornak a nyomán. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogy egy olyan népnek az ajkán szólal meg, amelyik pontosan az ellenkezőjét éli át annak, amit hallunk ebben az igében. Egy kis nép, amely rengeteget szenvedett, rengeteget hányódott a nagy népek viharában, és ezzel együtt azzal a hittel van megállva, hogy ő a Teremtő Istennek a választott, legkedvesebb népe. És hogy valóban volt-e ilyen, vagy kitalál magának egy dicső múltat, amire vissza lehet gondolni, és aminek a jegyében újra el lehet képzelni azt, hogy majd, amikor eljön az ideje, akkor így fogja őket Isten újra fölemelni. Ez a másik lehetőség. Hogy hozható mindez össze Jézussal? Én azt gondolom, csak akkor, hogyha azt gondoljuk róla, hogy amint felcseperedik, akkor hát ugyanazt teszi, amit az uralkodók szoktak tenni. Él a maga hatalmával, azokat, akik az övét veszélyeztetik, azokat elpusztítja, de legalábbis háttérbe szorítja, a maga ügyét győzelemre viszi, és természetesen tartja is ehhez magát. Ha még meg is próbálja a felvilágosult uralkodóként mindezt szerénységgel és önmagát moderálva tenni, el nem kerülheti, ha ellenséggel kerül szembe, az kénytelen maga alá gyűrni. Ha megpróbáljuk ennek a Zsoltárnak a vonalába beállítani Jézust, akkor azt kell gondolnunk, hogy ha a pásztorok hazafelé azt gondolják, hogy ez úgy lesz, ahogy mindig is lenni szokott a világon, akkor igazunk van, és akkor Jézusnak ezt az utat kell bejárnia. De hát ugye mi, akik ismerjük a dolgok kimenetelét, Jézus drámájának nem csak az elejét ismerjük, hanem ismerjük az egészet, és ismerjük a végét is, tudjuk, hogy mindez nem így történt. És azt kell mondanunk, hogy a napvilágnál, amikor reggel kicsit kijózanodunk, akkor rájövünk arra, hogy valamiféle illúzió áldozatai lettünk karácsony este. Illúzió az, hogy az a szeretet, amit ilyenkor érzünk, és ami ilyenkor legalább egy kicsit túlterjed a saját egyébként is szeretteinknek a körén, és egy kicsit szeretjük az egész világot. A napvilágnál, a másnap reggel kijózanodva kiderül, hogy azért ez így illúzió. És ez így nem nagyon működik ezen a világon. És a kérdés az, hogy akkor ezzel intézzük el a dolgot. Néha úgy tűnik, hogy ezzel el is intézzük a dolgot. 4 évvel ezelőtt, egész biztos, mert ki lehet számolni, a Szentesti Istentiszteletet azzal kezdtem, hogy Habemus pápám, kifejezve azt az örömömet, hogy az akkor nagyjából fél éve hivatalban levő új pápa valami egészen friss szelet hozott, nem csak a katolikus egyház, hanem az egész kereszténységnek a bizonyos szempontból áporozott levegőjébe. És én elsősorban nem konkrét intézkedésekre gondoltam, hanem valóban valamiféle olyan levegőre, ami új, ami nem a részleteiben, hanem a tónusában valami olyas valami, ami egyszerre egy kicsit megijesz bennünket, mert nagyon bátor, elszoktunk tőle, van valami spontaneitás benne, ugyanakkor van valami, ami rezonál bennünk mindenre. Hogy a dolgoknak valahogy így kellene lenni. Egyszerre látjuk azt, és nem tudom ki hogy van vele, hogy kezdetektől fogva egy kicsit féltjük ezt az embert, Meddig fogják engedni? Mert ez nem, valahogy ez nem működik ebben a világban. És látjuk azt, hogy a saját egyházán felekezetén belül micsoda ellenállásba ütközik, pedig egyszerűen csak valami egészen keresetlen, természetes egyszerűséggel szólaltatja meg azt, amit úgy nevezünk, hogy evangéliumi. Ami azt jelenti, hogy illúzió vagy nem az, amit Szenteste átélünk, valami bennünk rezonál rá. És ez olyas valami, ami attól kezdve, hogy egyszer megpendült bennünk, attól kezdve nem tudunk teljesen szabadulni tőle. Tényleg olyas fajta víz, amire, hogyha egyszer belekóstoltunk, akkor utána nem tudunk megszabadulni a vágytól, hogy újra és újra igyünk belőle. Hogy ami Szentestén megszólal, az valami egészen milyen ott van bennünk, és természetes, hogy a napvilágnál, amikor jönnek a gondok, amit meg kell, illetve azok a dolgok, amiket meg kell oldani, akkor háttérbe szorul, de nem hagy bennünket békén. És én azt gondolom, hogy ez az a valami, ami azt jelenti bennünk, hogy azért mégsem teljesen illúzióval van dolgunk. Úgy is mondhatnánk, hogy a karácsony egy olyan dallam, ami nem megy ki a fülünkből. Akkor sem, ha közben történnek a dolgok a világon, intézzük a dolgainkat úgy, ahogy intézzük. De az mégis újra és újra előjön, és azon veszük észre magunkba, hogy dúdoljuk vagy fütyüljük. Nem más jelent ez, hogyha az egésznek a tartalmát nézzük. Hogy az igazi kérdés, és nekem meggyőződésem, hogy a krisztusi evangélium ezt is jelenti, nem az, hogy kinek van igaza. Nem az, hogy melyik vallás hisz jól, mert nevezi meg jól azt, akit a világ mögött tud, teremtőként és fenntartóként. Hogy nem azt jelenti mindez, hogy ilyen alapon kell egymással vitáznunk és csatáznunk, és az győz, aki a másikat maga alá gyűri. Nem az a kérdés, hogy kinél van az igazság, hanem hogy hogyan szerzünk érvényt az igazságnak. Ez maga az igazság. Meggyőződésem, hogy karácsony ezt jelenti. Hogy nem illúzióról van szó. Hogy mi magunk is érezzük, amikor egy kicsit van időnk belegondolni, vagy valami elgondolkodhatott bennünket, hogy nem arról van szó, hogy mi azért hiszünk jól, mert mi Jézusban hiszünk. Ő a nyerő, rátettük az életünket, a hitünket. És végül ő fog győzni, mintha valami kozmikus csata lenne az Istenek között, és mi tudjuk, hogy ki fog végül győzni. Nem erről van szó. Az a kérdés, hogy mi a győzelem. Ezen áll vagy bukik minden. És Jézus, mintha örökre belénk ültette volna azt a dallamot, hogy ez nem úgy van, ahogy köztünk van. A mi győzelmeinknek mindig vannak kárvallottjai. A mi győzelmeink mindig új és új frusztrációkat ültetnek el, nem csak világtörténelmi tapasztalat, személyes körünk tapasztalata is, hogy ezek a győzelmek újabb konfliktusok magját hintik el. Lehet, hogy ez látszik működni. De újra és újra ilyen győzelmek kellenek ahhoz, hogy valahogy össze legyen tartva ez a tákolmány, az embervilág. És ez karácsonykor látszik már, és Jézus egész drámája erről van. Isten nem ilyen, nem ezek mögött, a harcaink mögött van ott. Ő nem az, akire ilyenkor hivatkozhatunk. Még keresztényként sem. Le kell nyelnünk. Hanem ő ott van ott, akár nevén nevezik, akár nem. akár hittel gondolják és teszik, akár hitetlenül, ahol ennek a hatalomnak a Krisztus jegyében, vagy mondjuk az karácsony jegyében akarnak érvényt szerezni. Nem erővel, hanem szeretettel. És mielőtt azt mondanánk magunkba, hogy mire megyünk szeretettel. Mire megyünk szeretettel? Ez mindenkinek a saját személyes kérdése. És ne körbe mutogassunk, hogy hát ezekkel itt nem lehet bírni szeretettel. A szeretetnek vannak eszközei. Egyáltalán nem eszköztelen. Ne tárjuk szét a kezünket. Nem az a baj, hogy nincs eszköze, hanem mindig azt várjuk, hogy valaki más kezdje el. Valaki más mutassa azokat a jegyeket, hogy vele érdemes szeretettel bánni. Én azt gondolom, hogy ha Krisztust követjük, mindegy, hogy kereszténynek neveznek, vagy nem, ha Krisztust követjük, ez azt jelenti, mivel mi sejtjük, hogy az Istenünk ilyen, ezért merünk úgy lépni akkor is, ha nincs visszajelzés. Mert elhisszük azt, kérdés, hogy elhisszük-e azt, hogy ez a cselekvő szeretet, ez teremtő erő. Ha nem hisszük, akkor tényleg csukjuk be a boltot, és felejtsük el karácsony estét. Mert akkor semmi nem igaz. Mert ez az ünnep, és az egész történet, ami ekkor kezdődik, ez arról szól, hogy az Isten nem hagy békén bennünket. És újra és újra előcsalja ezt a dallamot, és megmutatja, hogy nem jó, ahogy van. És bennünket tesz eszközévé annak, hogy mindez változzon. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük neked Jézus Krisztust, és mindazt, amit benne általa kaptunk és kapunk azóta is. Mindenek előtt azt az ösztönzést, azt a dallamot, ami nem hagy békén, ami újra és újra előtör, mindazt, ami arról vall, hogy ez az élet több, mint élet-halál harc, az erősebb győzelme. Köszönjük, hogy eljegyeztél ennek a hitnek. Köszönjük, hogy ez mindenek előtt magunkkal jelent újra és újra harcot. És köszönjük, hogy időnként győzöl bennünk. Kérünk, őrizd is meg ezt a dallamot bennünk, és add, hogy ragadós legyen általunk is. Amen.